A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Budai Marcellel, az EFOT Fesztivál sajtófőnökével, és az első részben sok mindenről beszéltünk, például, hogy várhatóan az idei EFOT az nagyobb siker lesz, mint a tavalyi volt, bár csak az eladott jegyekből is látszik ez, és hát arról is beszéltünk, és ez egy nagyon üdítő kivétel a mai kínálatban, bár az EFOT most már üdítő kivétel annyiból is a fesztivál kínálatban, hogy egyáltalán van, megrendezték, és valószínű, hogy ennek is van némi köze ahhoz, hogy ennyire sikeresnek ígérkezik ez az idei EFOT, meg hát annak a jegyár stratégiának, amiről itt hosszasan beszéltünk, és végig, amikor erről esett szó, és én most innen folytatnám, ugye azt ígértem az előző rész végén, hogy majd most jön az a kérdés, ami már folyamatosan ott motoszkált a fejemben, hogy csökkentett árakkal, vagy évek óta nem változó belépődíjakkal, de egyébként ott is csökkenés volt. Hatalmas kedvezményekkel, ugye az egyetemisták és a középiskolások nagyon kedvező áron juthatnak be, és aki még vállal egy futóversenyt, vagy nem tudom, még vannak ilyen felhívások, ott még olcsóbban be lehet jutni. Hogyan lehet ezt bírni? Mert közben a fellépők, hiszen ők ebből élnek, gondolom nem kedvezményes áron jönnek, hiszen ebben az időszakban bárki felléphet bárhol piaci áron. Az, hogy valaki sört árul nálatok az átlag büfé árhoz képest olcsóbban, neki is valahogy biztosítani kell azt, hogy azért megéljen belőle, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy Magyarországon van a 27% és áfa, ami talán egyedülálló a világon. Tehát sok-sok-sok-sok olyan kérdés merült fel bennem a dolognak a piaci fenntarthatóságáról, meg egyáltalán, hogy miből. Hogy miből lehet ezt fenntartani, hogyha egyébként a legnagyobb bevételi oldal, tehát a jegyárusítást és a büféárakat meg lefelé szorítjátok?
Van még egy nagy bevételi oldalunk, az a szponzori oldal, és nagyjából ez lesz egyébként az ilyen gazdasági válasz is a kérdésedre. Tehát, hogyha valaki egyébként azt gondolja, hogy most rendezvény szervezőként olyan nagyon sokat lehet profitálni egy cégnek, akkor ez nagyon nem igaz sajnos. Tehát, hogy Covid óta a rendezvényipar az egy full mínuszos ipar, hogyha nullásra ki tudsz hozni egy ilyen nagy rendezvényt, akkor az már tök jó. Tehát, hogy nem véletlen, hogy az elmúlt 3 évben 4 tök király nagy fesztiválnak kellett ugye bedobni a törölközőt sajnos. Mi egyrészt ugye nem csak az EFOT-nak a szervezésével foglalkozunk, hanem éves szinten nagyon sok rendezvényel. Mi szerveztük most nem lehet, hogy lesz majd egy új neve, de a Winter Break-et, ami a legnagyobb egyetemi sítábor, mi szerveztük a Freest, ami egy ilyen téli fesztivál lényegében a műjégpályán, egy ilyen koris, 3 napos koris rendezvényt, közel 12 000 emberrel, mi szervezzük az edukáció kiállítást, egy halomhallgatás szolgáltatást működtetünk, és tehát, hogy mi azért nagyon sok mindennel foglalkozunk, vendéglátói oldalon is több egységünk van, kezdve egy kocsmától egészen egy fine dining étteremig. A webshopunk is van, merch shopunk is van, szóval eléggé sok mindenből próbálunk, tehát próbálunk milyen differenciáltak lenni kvázi a piacon, hogy bármelyik szektor is van éppen rossz állapotban, mi azért a hallgatók érdekképviseletéhez szükséges ilyen forrást, azt meg tudjuk termelni magunknak a piacon.
Egyáltalán a hallgatói önkormányzat ennyire vállalkozói szemléletben működik
már? Nem. Itt egy ilyen klasszikus német modellt hoztak létre még az elődeink a 2010-es évek környékén, vagyis van a szigorú értelembe vett hőok, az semmi mással nem foglalkozik, csak a hallgatók érdekképviseletével, mentorprogramokat működtet, beszólogat a kormánynak, hogyha valamivel nincsen rendben, kommunikál a hallgatókkal és a többi. Tehát ez klasszikusan ennyi, és ennek a tulajdonában van egy non-profit KFT-nk, ami szervezi a különböző közhasznú rendezvényeket, amik jellemzően ugye ingyenes rendezvények, mint mondjuk az edukáció kiállítás, a pontot parti és különböző hallgatói szolgáltatások, ezeket általában valamilyen támogatásból tudjuk finanszírozni, és akkor ennek a tulajdonában vannak a for profit területeink, mint például az EFOT, és ez az egész ugye visszafele épül a tekintetben, hogy a létezésének a célja a for profit területeinknek az az, hogy stabilizálja kvázi az érdekképviseletnek az igényeit.
Van ennek egy diák munka támogató oldala is, tehát hogy ezekben a étterek és a többi csak a diákok dolgoznak?
Nem, tehát hogy ilyen nincsen, amikor nagy rendezvényünk van, mint például az EFOT, meg az edukáció, ott nagyon figyelünk rá, hogy amit csak lehet, az diákmunkásokkal, illetve ugye most van a középiskolásoknak már kötelező önkéntesi munka, önkéntesekkel végzünk. Tehát, hogy az EFOT-on is közel 600 diákmunkás vagy önkéntes fog dolgozni, ezekre nagyon igyekszünk azért figyelni, nyilván ezért mindent nem lehet ilyen formán lehozni. Most készül egyébként a közhasznú oldalról egy olyan programunk, ami kifejezetten diákmunka, illetve a karrier, illetve a gyakornoki munkáknak egyfajta ilyen plusz-plusz oldalát próbálja belerakni valami egy dologba, de erről majd később, talán fél év múlva vagy egy év múlva tudunk róla beszélgetni, szerintem nagyon izgalmas, meg különálló sztori. De hogy az EFOT esetében igazából ennyi, tehát hogy egyik oldalról hiszünk abban, hogy minél több hallgatónak férhető ez hozzá, generálódik egy egyre nagyobb tömeg, aki szívesen eljön az EFOT-ra. Másik oldalról, ami még érdekesség is, pont ebben a stúdióban dumáltunk róla szerintem egy hete, az az ESG alapú gondolkozás, ugyanis a szponzori díjaink azok, amikre most már évek óta egészen erős különböző együttműködéseket tudunk kötni nagy cégekkel, egész egyszerűen abból kifolyólag, hogy nem úgy gondolkodunk, hogy na akkor az EFOT-on ilyen meg ilyen megjelenés lehet tőlünk venni, és akkor pontszerű együttműködést kötünk mondjuk egy banki partnerrel, vagy egy italos partnerrel, hanem egész éves CSR és fenntartatósági alapú együttműködéseket próbálunk kötni, ami nem csak arról szól, hogy hogyan lehet a mi felületeinken, meg a mi rendezvényeinken megjelenni, hanem arról is, hogy mondjuk hogyan lehet közösen a hallgatók számára pénzügyi tudatosság, vagy kiberbiztonság, vagy PET-palack visszaváltás, vagy olyasmi témákban oktatási anyagokat létrehozni, vagy kommunikációs kampányokat létrehozni, amivel közösen valamilyen értéket tudunk teremteni. És akkor nyilván onnantól kezdve, hogyha egy piaci partnerrel így tud az ember együttműködni, vagy szerződést kötni, akkor azonban nem, az árban sem ugyanúgy fog kinézni, mint hogyha valaki csak beszponzorál egy fesztivál színpadot.
Ráadásul a tömeggel, meg az egyre növekvő tömeggel, hogy mondjam, a reklámfelület is nő.
Persze, persze. Meg a reklámfelület értéke is.
Értéket, úgy gondoltam, igen. Viszont, ha már itt az ESG-t, meg a fenntarthatóságot említetted, és akkor most egy kicsit kegeckednék. Tele lesz ez a, mondhatni, természet közeli fesztivál, mindenféle sátrakkal, amelyekben működni fognak légkondicionáló berendezések.
Igen.
Ezt nem mondanám túl fenntarthatónak, ha csak nem, akkor a felületen lesznek napelemek, amilyen felületet lefednek ezek a sátrak.
Egyébként vizsgáltuk ennek a lehetőségét, hogy le lehet-e hozni a fesztivált ilyen formán zöld árammal, nem lehet lehozni sajnos a fesztivált ilyen formán zöld árammal, de abszolút szeretnénk ebben a tekintetben is fejlődni. Az ESG fenntarthatóság az ugye nem csak a környezeti fenntarthatóságról szól. Pont az a helyzet, hogy a mi Hőok EFOT vonalunkban a mi ESG stratégiánk, ugye mi ESG jelentést is írunk jelenleg a KPMG-vel való együttműködésben, nem vagyunk kötelezettek ESG jelentés tételére, de szeretnénk kvázi példamutatóak lenni, hogy mi inkább a social, tehát a szociális fenntarthatóság az, amiben erősek tudunk lenni. Egy fesztiválnak, vagy magának a rendezvénynek a környezeti fenntarthatóság az nagyon korlátos, mert megfizethetetlen összegeket kell. Tehát, hogy vagy látszat, sokszor, nyilván vannak olyan dolgok, amiket meg lehet csinálni, és mi is megteszünk hulladékgazdálkodásból, stb., akár áramfelhasználásban, de hogy az, hogy itt valaki valami tényleg valami nagy dolgot csináljon a fenntarthatóságban, az megfizethetetlen. Tehát, hogy megnézzük mondjuk a többi nagy fesztiválnak is, nem fogok direkt említést tenni, de hogy tavaly hatalmas hír volt abból, hogy valamelyik nagy fesztiválnak a szervezői lecserélték a helyszínen közlekedő robogóikat elektromos robogókra. Hát oké, örülök neki, mi is lecseréltük, ettől még a föld nem lesz egy jobb hely sajnos, és az a baj, hogy azok a technológiák, amivel meg tényleg nagy hatást lehetne elérni, azok meg nagyon félkészek. Nekünk volt, tök büszkék voltunk rá 3 éve, ez is egy jelentős összeget igényelt tőlünk, kidobtuk a repohár rendszert, és egy úgynevezett PLA, policiklikus tejsav poharakat rendeltünk. Ez úgy néz ki első ránézésen, mint egy sima egyszer használatos eldobható műanyag, a valóságban ez egy biohulladék, és egy megfelelő feldolgozással teljes mértékben komposztálható és visszaadható a földnek, mert lebomlik. A probléma az, hogy ezek a poharak a fesztivál környezetben 35 fokban maguktól is elkezdtek lebomlani, és nem tartott a technológia, hogy ezt ilyen szinteken, meg kiszámíthatatlan időjárási körülmények között használni tudjuk. Úgyhogy ez is olyan, ahol kénytelenek voltunk visszaállni repohár rendszerre, annyit tudunk például tenni, hogy mi egy zárt repohár rendszert működtetünk, tehát mindenki, aki vesz az elején egy poharat, azt a végén benne a fesztiválom token pohár rendszerbe tudja használni, és kifelé menet ezért vissza tudja kérni ugyanazt a pénzt, amiért ő ezt megvette.
Ja, és akkor nincs az a gond, hogy melyik büfébe vetted a poharat, hol itt áll legutoljára, semmi. Mert ez az átka egyébként ennek a repohárnak, tehát az ember nekivág egy szombat estének, mondjuk én már sajnos egyre ritkábban, de azért volt ebben tapasztalatom, hogy hát ez fenntartható, ez elképzelhetetlen, főleg minél jobb kedved van, annál kevésbé.
Annál kevésbé foglalkozik az ember még egy repohárkörre, és akkor a végén az, hogy 5000 forint volt csak a repohárkör, az, hogy neki hívta igen, a párhaverját. Igen. Ez sajnos ilyen, és mi nagyon-nagyon szívesen használnánk olyan technológiát, amivel ezt ki lehet váltani, csak nem nincs ilyen, ami jelenleg hozzáférhető lenne. És nagyon sok tekintetében a zöldítésben ezekbe a korlátokba ütköznek bele egy rendezvények, ettől függetlenül igyekszünk, próbálunk. Mi azért arra tök büszkék vagyunk, hogy akkor mi már tehát az elmúlt, most már szerintem 10 évben mi utólagosan válogattuk a szemetet, és a vége az, hogy 95%-a nálunk érkezett hulladéknak az újrahasznosításra került, vagy komposztálásra, vagy újrahasznosítható műanyag, újrahasznosítási stb. És a kommunális hulladék az 5% körül volt, tehát ilyeneket meg tudunk tenni, meg is teszünk. Folyamatosan keressük is a lehetőségeket, hogy olyan lehet még működtetésben még zöldebbnek lenni, de ez jelenleg Magyarországon nagyon sok, nem tudom, hogy Magyarországon vagy nemzetközi viszonylatban ez más a helyzet, de hogy nagyon nehezen elérhetők olyan technológiák, ami érdemi előrelépést tudna adni.
Világos, gondolom a MOHU 1000-rel kitelepít mindenféle műanyag visszaváltó automatákat, mert hogy az egy kézenfekvő dolog lenne a részükről.
Nagyon sok kézenfekvő ötletet írtunk a MOHU-nak már tavaly is, hogy hogyan lehetne együttműködni. Egyelőre sajnos még nem tudok olyan megoldásról beszámolni, amire azt tudjuk mondani, hogy teljes mértékben kielégíti a fesztiválozók és a mi igényeinket. Még mindig folynak az egyeztetések.
Tehát idén nem lesz ott ilyen visszaváltó.
Valami valószínűleg lesz, de hogy olyan, ami egy ekkora fesztivál megfelelő kapacitással el tud látni, az valószínűleg nem.
Aha. Hát ez egy szomorú hír, pedig gondoltam, hogy még itt a végére teszünk-e valami jópofa ESG-s
hát ez pontot. Is jópofa ESG-s, csak más oldalról jópofa, igen.
Na, van még egy kis időnk, és azt gondolom, hogy a legfontosabbról azért ejtsünk már szót, a legfontosabb alatt pedig a fellépőkről, aha, meg a programokról, mert hát azért, ha az ember fesztivált emleget, akkor jól hangzik az például, hogy lesz tankcsapda. Ez igazából már lehet, hogy nem az egyetemistáknak a kedvence.
Már a BSV-vel való közös számunk, az lehet, hogy most ismertétette őket 2 éve megint, de igen.
Nem tudom, hát az én korosztályomnak mindenképpen ez egy fontos hír, és hát ugye, ami nem tudom, hogy kinek fontos, de például lesz Korda György, Balázs Klári páros is. Ez ma az egyetemistáknak egy fontos hívó produkció?
2 éve nagyon az volt. Nem akarok most nagyon belemenni ilyen fellépő elemzésbe. Talán ott a keretek egy kicsit másak. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek a fellépők feltétlenül most az egyetemisták számára a fő USP. Kordáik egy 2 éve hatalmasat mentek az egyetemisták körében. Most már inkább valószínűleg máshol van a fókusza azért az egyetemistáknak. Az EFOT tekintetében, vagy az EFOT fellépők tekintetében tényleg, tehát az állistás magyar fellépők közül lényegében mindenki itt van, hiány nélkül, aki kicsit is a fiatalokat meg tudja szólítani, és igazából úgy kell nézni a mi line-upunkat, hogy a nagy színpadunk az végig megy tényleg a legnagyobb, lényegében ugye a 4x4-16 legnagyobb fellépőnek jelenleg Magyarországon szerintünk van, és akkor utána lemegy a program hajnal 1-kor, véget ér az utolsó nagy koncert, és utána elindulnak az arénákban, 2-es színpadon azok a fellépők, akik meg egy-egy érdeklődési közönséget szólítanak meg, legyen ez akár alter, legyen ez akár a trash, legyen ez akár a retro, legyen ez akár a diszkó, legyen ez akár a techno, és akkor ebben pedig próbálunk minden ilyen területből olyan előadókat hívni, aki kielégíti ezeket az igényeket.
Én név szerint említettem a tankcsapdát, emelj már ki néhányat, ha nem gond, mert az biztos, hogy sokat számít, hogy ki miért van ott.
Abszolút, tehát hogyha most azt nézzük, hogy valószínűleg az ilyen 5 legnagyobb fiatalok számára hívó szó, az most Dash, Jude Law, Krúbi, Beethoven-Hoffi, valószínűleg ezek lesznek. Nyilván az egyel idősebb korosztály számára mondjuk egy Majka, egy Velhello, egy Halott pénz abszolút ott van, és akkor a még egyel idősebb meg számára meg mondjuk ott van már a tankcsapda. De hát most az idei évünknek ez különlegessége is az EFOT Disco, ami nem tudom most, szerintem sokan találkoztak a Magdi nénivel készült videónkról, ugye a Barátok közt Magdi nénivel egy 2-3 hete több mint 500 000 ment Facebookon, megsúgom most így előre, hogy most fogjuk kirakni Kertész Gézával ennek a videónak a második verzióját, bízunk benne, hogy hasonlót fog menni, mert hát itt abszolút az a célunk, hogy az ilyen 90-es, 2000-es éveknek a diszkó hangulatát ezt megjelenítsük, külön sátrunk lesz erre, ami csak ezzel fog foglalkozni, és abszolút úgy tűnik, hogy egyébként ez a fő célközönségét, tehát ennek a helyszínek a célközönségét, tehát akik a 90-es, 2000-es években voltak fiatalok, is megszólítja, de az egyetemisták is nagyon megmozdultak erre a hirdetési visszajelzések alapján, tehát nyilván ők már, ők nem biztos, hogy ezt retrónak, lehet inkább trashnek értelmezik, de a győzelmet nem kell megmagyarázni ebben a tekintetben, hogyha ott van a végén sok ember és sok ember bulizik a 90-es, 2000-es évek zeneire, akkor az nekünk bőven elég, hogyha sokan boldogok. Technóval is erősítünk idén, ez abszolút látszik, hogy a mostani fiatal korosztálynak az ilyen elektronikus zenei igénye az az ilyen populári EDM-től kezd elmozdulni a techno világába. Ez már szerintem egy jó 1-2 éves trend, úgyhogy abban is erősítünk. Illetve lesz egy mulatós helyszínünk is, ami meg ilyen mindenféle, amit az ember beleért a mulatós műfajba, az ott megtalálható lesz.
Na és ugye ha vége a bulinak, akkor valahol nyugalomra elhajtsák a fejüket a fiatalok, és hát ez az a rész, ami mindenhol problémás, viszi a pénzt, mindenféle elmondható erről a dolgáról. Leginkább ugye ilyenkor a bevállalósabbak azt mondják, hogy felkapunk egy sátrat a hátunkra, aztán majd csak alszunk valahol. Erre van-e mód? Ez most egy álkérdés, mert persze, hogy van, gondolom, ott van a domboldal, de hogy milyen körülményeket tudtatok erre biztosítani? Mert azt láttam, hogy egészen különleges, hűtött, hát nem feltétlenül mondjuk az érzékeny pénztárcájú fiatalokra szabott, bár egyébként kedvező áru.
Glamping sátrakra
gondolsz? Igen, glamping sátrakra, de hát valószínűleg erre is van igény.
Van, de hát nyilván itt a mennyiség az más, tehát hogy van kempingünk, 2 és 3 ezer fő között lesz valahol valószínűleg a kempingeseinknek száma, ez évről évre csökken. Ez szerintem generációs, tehát egész egyszerűen a mai fiataloknak már ez egy nagyon sokkal idegenebb lakhatási forma ez a kempingezés, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt van. És vannak ezek az úgynevezett glampingeik, amik ilyen épített, akár légkondival is felszerelt ágyal, komóddal, árammal ellátott kis sátrak, amik hát egyébként, hogyha lebontja az ember per fő per ére, akkor azért annyira nem horribilis, tehát még töredéke mondjuk annak, mint hogyha valaki keresne egy rendes szállást a környéken. De ez egy nehézség a fesztivál területünknek, hogy kevés a hozzáférhető szállás a tó környéki területeken. A kempingre látszik, hogy egyre kevésbé fő a foguk, mondjuk így, az egyetemistáknak. Úgyhogy mi a tekintetben abszolút a közlekedéssel próbáljuk erősíteni, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan bérletesünk van, aki ingázik most már az utóbbi időben. Úgyhogy amit tudtunk ez ügyben intézni, hogy egész éjjel lesz MÁV, tehát nincs az, hogy hajnal 1 és nem tudom, reggel 8 között nem lehet hazajutni Budapestről, minden órában járni fognak a bagolyvonatok Budapest irányába a Kápolnásnyékről.
És ez kifejezetten EFOT vonat lesz?
Tehát, hogy ez amiatt nem, mások is felszállhatnak majd rá, de hogy az EFOT miatt egyeztettük ezt le a MÁV-val, igen. És Kápolnásnyék vasútállomás meg az EFOT bejárata között pedig a mi buszainkat lehet igénybe venni, tehát vannak EFOT buszok, amivel ráadásul sokkal több van, mint tavaly. A MÁV-val is leegyeztettük, hogy lényegesen nagyobb kapacitással és egész éjszaka fognak mozogni a tavalyi évhez képest, meg hát a parkolónkon is próbálunk finomítani, jobb kihasználtságra törekedni, hogy több autó elférjen, és többen is el is tudjanak haladni, de hát azért az fontos elmondani, hogy azért kint vagyunk egy vidéki helyszínen, egy réten, hogyha valaki el akarja kerülni a várakozást, akkor ne az esti órákban jöjjön, tehát elkerülhetetlen sajnos bármennyi vonatot, bármennyi busz, bármennyi parkolóhelyet, bármit csinál az ember, hogyha este 8-kor a csúcsidőben érkezik meg valaki a fesztiválra, akkor kell számolni a várakozási idővel, és hogyha az utolsó nagy fellépő után már rögtön el is akarja hagyni a fesztivált, akkor is kell sajnos számolni várakozási idővel. Igyekszünk ezt minimalizálni, de mindenképpen azt javasoljuk, hogy hát érdemes korábban eljönni, és akkor megnézni, bejönni kora délután, megnézni a nappali kitelepüléseket, és akkor mire elkezdődnek a koncertek, 6-kor már meg lehet inni egy-két pohár fröccsöt vagy sört, és akkor ha valaki ezekben a délutáni órákban már kilátogat hozzánk, akkor én azért azt gondolom, hogy eléggé smooth és gyors módon be lehet jutni a fesztiválra.
Tehát akkor EFOT július 9-től 13-áig a Velencei tó partján. Én nekem úgy tűnik, hogy minden adott ahhoz, hogy jól legyen a buli, te hogy látod?
Hát egyelőre igen. Tehát az időjárás így marad, ahogy most írjuk, vagy most írja, és ilyen kellemes 30 fok alatti, 25-30 közötti eső nélkül időjárásunk lesz, akkor ez egy, megmerem kockáztatni, hogy az elmúlt 1-2 évtizednek a legnagyobb EFOTja lesz.
És ha nem bírok az utolsó kérdésektől
nyugodtan
elszakadni, mert mindig van még egy kérdésem, én ilyen lépcsőházi gondolkodó vagyok. Imént mondtad azt, hogy úgy tűnik, hogy csúcsot dönt majd a látogató létszám. Van olyan, hogy kiteszitek a megtelt táblát?
Van. Igen.
Már esetleg látszik is, hogy melyek azok a napok, ahol
el tudjuk képzelni. Most a napokat azért nem tudom megmondani, mert ebben is nagyon ura, tehát hogy a korábbi években mindig a szombat volt messze a legerősebb, és az előző két év is olyan volt, hogy nagyon-nagyon súroltuk, hogy kitegyük a megtelt táblát. Most a szombat az nem sokkal erősebb, mint mondjuk tavaly volt, csak a péntek meg a csütörtök az teljesen felzárkózott lényegében hozzá. Úgyhogy jelenleg most a csütörtök péntek szombatból bármelyik is ülhet olyan módon. Nem elsősorban a területnek a befogadó. Tehát a területnek a befogadó képessége az többet elbír, mint a közlekedésé. Hogyha kirakjuk valamikor a megtelt táblát, bízunk benne, hogy ki fogjuk tudni rakni valamelyik napra, akkor az valószínűleg inkább a közlekedési keretek miatt lesz, mert nem akarjuk azt, hogy hiába elférne a rendezvényen még nem tudom 3000 ember, de hogyha ez azzal jár, hogy a elviselhető várakozás helyett nem tudom 2,5 óra lesz kijutni a rendezvényről, akkor azt nem akarjuk bevállalni, hogy ez ilyen rossz érzés keltsen az emberekben. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, de előfordulhat, igen.
Ezt online lehet követni, tehát mondjuk erre fel vagytok készülve, hogy még a Budapestről elindulók már el se induljanak, mert nem lesz rá mondjuk.
Hát meglátjuk, hogy igen, de persze ezeket azért eléggé gyorsan leszoktuk ilyenkor követni.
Helyszínen lesz jegyértékesítés, vagy ezt előre kell online?
Lényegében az utóbbi években az a fajta helyszíni jegyértékesítés, hogy most odalép az ember, és akkor ott a bejáratnál pittyen egyet a telefonjával, vagy a pénztárcájával, az nagyon-nagyon ritka, főleg így, hogy most már mi is a Simple-t használunk az effort.hu-nak, konkrétan 3 kattintással meg lehet venni az effort jegyet, Apple Pay-el is, Google Wallet-tel is, mindennel is, szóval annyival egyszerűbb, szóval nagyon sokan vannak, akik aznap veszik meg, vagy mondjuk pár nap előtte, de azért az a gyakorlat, hogy mielőtt elindulok a buszra, vagy a vonatra otthonról, akkor azért meg szokták venni az emberek, és nem ott a helyszínen.
Tehát akkor kellemetlen meglepetés, akkor sem érheti a fesztiválozni vágyókat, hogyha kiteszitek a megtelt táblát.
Bízom benne, hogy nem, igen.
Hát legyen már ez a végszó. Az elmúlt percekben Budai Marcell, az EFOT Fesztivál sajtófőnöke volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál, tedd máskor is.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok!
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.